Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzés intézményi kezelése alatt. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon, amit 3 éve zártak be, az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzés szerint a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A miniszter úgy fogalmazott, a vonal újranyitása mellett a járműpark megújítása is elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban 21. századi szolgáltatást adjanak az utasoknak. A regionális és elővárosi vasútvonalakra új, modern, alacsony padlós és klimatizált motorvonatokra van szükség, ezek beszerzésének előkészítésén is dolgoznak. A részletes menetrend elérhető a MÁV csoport utastájékoztató rendszereiben és a MÁV Plus alkalmazásban. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, ezt mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután a katonai és légiparádé lesz, amelyet a rakpartról lehet majd megtekinteni. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egész napos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit szigeten. A Budai Várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. A rendezvények részletes programjait az augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érdeklődők.
Az időjárásról.
Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti-északkeleti ország részben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Siento y lo grito sin temores y mi canto es inmenso y grito a los cuatro vientos se estremece el cielo en soledad la noche ríe son de amistad y el río y el mar comenzaron a hablar y mi canto se alzó con la serenidad el hombre levantó sus manos al cielo sin temblar y un pájaro echó a volar la razón el miedo equilibran de momento y mi canto volaba con alas de sentimiento un grito angustioso cruzaba el mar un sabiendo llorando un altar Pincel dibujó palomas al azar, el orgullo vistió de gala sin hablar, el hombre de emoción tocaba el cielo sin pensar, y un pájaro echó a volar.
Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Jelentősen változnak a gyógyszerfelírás szabályai. A jövőben meghatározott feltételek mellett gyógyszerészek és speciális képzettségű, kiterjesztett hatáskörű ápolók is felírhatnak egyes társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszereket. A módosítás célja, hogy a krónikus betegek könnyebben hozzájuthassanak a rendszeresen szedett készítményeikhez. Nyíri Lászlót, a gyógyszerész kamara Borsodaba-Üzemplén vármegyei elnökét kérdeztük.
Ennek a lényege ugye az lenne, hogy már a korábban orvos által rendelt krónikus betegségre szedett, hosszan szedett, tehát legalább egy fél évvel korábban beállított, és legalább 3 hónapig folyamatosan szedett gyógyszert, ha a beteg valamilyen ok miatt nem tudja az orvossal újraíratni, akkor a gyógyszerésznek joga legyen egy hónapi mennyiséget felírni abból a készítményből, vagyis odaadni abból a készítményből, megfelelően dokumentálva, föltéve az egészségügyi szolgáltatási térbe, tehát az orvossal való kapcsolat is ugye biztosított e folytán. Pontosan azért tűzik ez a rendelet most, mert szeptemberben lépett volna életbe, de mint kiderült, több idő kell a szoftverfejlesztőknek, hogy az egészségügyi szolgáltatási térire vonatkozó részeit úgy fejleszték, hogy az biztonságos legyen, jól működjön, megfelelően kipróbált legyen, ne akadozzon, ne okozzon kalamajtát problémát, ezért el lett halasztva a bevezetés pont emiatt a technikai okok miatt decemberre. December 31-re, tehát kvázi jövő januártól indulhat, nem jön közben semmi.
Na most egy kérdés, én olyan beteg vagyok, aki állandóan szed altatót, azt olvasom, hogy kábítószernek vagy pszichotróp szernek minősülő gyógyszerekre ez nem vonatkozik.
Igen,
akkor ez így van.
Vannak kivételek, valóban pszichotróp, kábítószerek, altatók szigorúan nyomon követett, egy sokkal nagyobb biztonsági követelményeknek kell, hogy megfeleljenek, mint a többi készítmény, ezért a jogalkotó és a szakma is tulajdonképpen mind a orvosi, mind a gyógyszerészi szakmakamara ezzel egyetért, hogy ezek a készítmények ne kerülhessenek vele ebbe a körben.
Nyilván, hogy a házi orvosoknak ez könnyebbség, a gyógyszerészek hogyan tudják illeszteni a munkájukba?
A házi orvosoknak, tehát ennek a lényege elsősorban az lenne, hogy tehermentesíti a házi orvosokat, mert kiveszi a kezükből ezt a puszta ismétlőzőt, ami csak egyéb problémája nincs, csak azért megy az orvoshoz. Segíthet akkor is, ha a beteg nem éri el az orvosát, mondjuk a kis településeken az orvos elérhetősége egyébként is problémás, ott is javíthatja a hozzáférést. Gyógyszertár viszont van. Egyébként itt az utóbbi időben a leginkább elérhető egészségügyi, mindig rendelkezésre álló egészségügyi intézmények a gyógyszertárak. Tehát ilyen szempontból, hogy ezek elég jól ellátottak a települések. Magyarországon 2300 fölött gyógyszertár működik, és ezek ugye általában állandóan nyitva vannak. Van néhány fiók gyógyszertár, ami időszakosabb. De ugye nem ez a jellemző. Ilyen formán a házőrös szempontjából mindenképpen, a beteg szempontjából is. A gyógyszerészek körében ez lényegében egy kompetencia bővítés jelent, tehát az, hogy az egészségügyi szakma még inkább oda fókuszáljon, hogy az egészségügy domborodjon ki, mert ugye azért a gyógyszertári tevékenység, a gyógyszer kiskereskedelmnek is hívjuk azért két szegmensű, egyrészt kereskedelmi, másrészt pedig egészségügyi. Itt ugye a gyógyszerészek ugye nagyon szeretnék, hogy elsősorban a kereskedelemmel kelljen foglalkozni, hanem az egészségügyi, a beteg tanácsadás, a beteg edukáció, és akár ugye a vény újra ismétlés, ez ebbe a körbe ugye szépen beillik, vagy beillene. A másik oldalt meg azért szeretnénk úgy elfelejteni a keresztek, sajnos nem tudjuk, mert az egy külön téma, meg lehet, hogy egy órás beszélgetés tárgya, itt lehetne, hogy milyen gazdálkodási nehézségekkel küzdenek, úgyhogy abban ne is menjünk bele, de a szakmai kompetencia bővülés szerint a gyógyszertáraknak ilyen, vagy a gyógyszerészeknek ilyen szempontból örvendetes. Ugye ezek magasan képzett egészségügyi szakemberek a gyógyszerészek, ugyanúgy orvosi egyetemre járnak, ugyanúgy 5 évig, 6 évig tanulják az egyetemi évek során a szakmát, az egészségügyi, a gyógyszerészeti szakmát, a gyógyszerekkel kapcsolatos dolgokat, úgyhogy mindenképpen érdemes kihasználni ezt a lehetőséget, ami a gyógyszerészet tudásában rejlik. Úgyhogy ilyen szempontból jó, és örülnek is a gyógyszerészek ennek a kompetencia bővülésnek. Persze vannak különböző aggályok, hogy hogy lesz, mint lesz, hogy fogunk boldogulni, mert biztos, hogy lesznek problémák, főleg az első időkben, hogy a beteg nem fogja megérteni, itt fog lecsapódni az a probléma, hogy miért nem lehet, azt miért lehet.
Igen, aztán
az indulás nehézség, igen.
Azt is olvasom, hogy csak elektronikus recepten írhatják fel, tehát
igen, hát
papírformában vényt nem fog kapni a beteg, erre
nem,
ne számítson.
Nem, mert pontosan ezért is csúszik a mert az ESZT-t meg kell csinálni normálisan úgy, hogy ez jól működjön.
Tehát ennek az egész rendszernek a digitális hátterét digitális remélhetőleg igen. Üzembiztosra meg kell csinálni, igen. Hogy az elején se legyenek elakadások.
Igen, vagy legalábbis minél kisebb, igen.
Igen, hát nagyon szépen köszönjük, meglátjuk akkor, tehát nem szeptember, hanem december a határidő, akkor, amikor már bemehetünk a gyógyszerészünkhöz, és igen. Kérhetjük
még egy
tőle.
Gondolat tényleg, amit nem teljesen hosszú volt, amit mondtam a végén, de nem teljesen fejeztem be, hogy a gyógyszerészek egyrészt ugye egyértelműen kompetenciabb és örülnek, hogy másrészt azért azt is hozzá kell tenni, hogy vannak negatív hangok is, egyrészt mondom ebből, hogy
hát ez plusz feladat.
Bizonyos felelősséggel is jár, másrészt pedig azért, ami teljesen jogos, és azzal én sem értek egyet, hogy szó nincs arról, hogy ezért a tevékenységért valami finanszírozást kapjanak a gyógyszerészek. Pedig ez egy plusz, olyan plusz tevékenység, ami megérdemelne egy valamilyen központi finanszírozást.
Köszönöm szépen Nyíri Lászlót.
Nagyon szívesen.
A Gyógyszerészkamara Borsod-Zemplén vármegyei elnökét hallottuk. Köszönjük az információkat, viszont hallásra.
Köszönjük a viszont hallásra.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Nagy a szárazság Borsod-Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz. A legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Ezek mellett arra is oda kell figyelni, hogy a nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Vármegyénkben kaszáló bozótos és erdő kapott lángra Dédes Tapolcsány határában. A beavatkozást jelentősen segítette két honvédségi helikopter, amelyek felváltva hordták a vizet a közeli víztározókból, és zúdították a még lángoló területekre. A riportunk elkészülte után legnagyobb, körülbelül 450 hektárt érintő tűzeset Sajó-Kápolna külterületén következett be. A részletekről Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője számol be, a riporter Sütő Dávid felé.
Dóka Imrét, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét üdvözlöm a telefonvonalban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkeresésünket. És hát a tűzesetekről, szabadtéri tüzekről fogunk beszélgetni a mai nap folyamán, egyfajta összegzéskép, és hát a jövőbe való tanácsokkal is fogunk szolgálni. Hát az első kérdésem az az lenne, hogy mióta van tűzgyújtási tilalom, esetleg most aktuálisan, amikor a riportot készítjük. Van-e és úgymond ez alatt mit kell értenünk, mire kell odafigyelni?
Augusztus 10-én már több mint másfél hónapja van érvényben az országos tűzgyújtási tilalom. Ez azt jelenti, hogy országszerte tilos tüzet rakni az erdőkben, fák, fasorok és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyen is. Nagyon fontos az, hogy sokan keresnek meg bennünket is, hogy a kerti grillezés ilyenkor engedélyezette. Nyilván, ha nem esik a tilalom alá, akkor az engedélyezett, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy minden a hőségben, minden szabadtéren gyújtott, akár csak fosszainnál történő grillezésnél, vagy kisebb szalonosütésnél, a tüzet, illetve a parázsló faszenet egy percre se hagyjuk felügyelet nélkül, és legyen bekészítve oltóanyag, és nyilván amikor befejezzük magát a tevékenységet, akkor ellenőrizzük le, hogy minden rendben van-e, hiszen ilyenkor a hőség idején ugye a mostani hőségriasztás az július 30-a óta van érvényben. Az azóta eltelt időszakban is megfigyelhető, hogy a szabadtéri tűzek száma drasztikusan emelkedett. Hogyha a mögöttünk hagyott hetet nézzük, illetve az elmúlt 11 napot, akkor azt tudom elmondani, hogy addig, amíg országosan év eleje óta már a 10 000-et is meghaladta a szabadtéri tűzesetek száma, július 30-a óta nek a tizede, azaz több mint 1000 olyan szabadtéri tűzesethez riasztottak bennünket, ahol kisebb-nagyobb területek égtek. A 32. hét, azaz a múlt hét volt a legdrasztikusabb a szabadtéri tüzek keletkezését, hogyha nézzük, hiszen több országosan kiterjedt, nagy kiterjedési tűzeset is történt, és ha azt mondom, hogy 3 helyszínen 3-an vesztették életüket, akkor azt hiszem, hogy beszédes ez a szám. Mind Bács-Kiskun, Baranya, illetve Komárom, Esztergom vármegyében voltak ilyen szabadtéri tűzesetek, amelyek akár hétvégi házakat is érintettek. Itt ezeken a helyszíneken egy-egy ember vesztette életét, illetve Bács-Kiskun vármegyében pedig egy erdőtűzoltása során egy ember szenvedett halálos sérülést. Az elmúlt hetet, a 32. hetet nézzük, akkor Borsod-Zemplén vármegyében is ugye kiemelkedő volt az a Dédes-Tapolcsányi eset, amikor 100 hektáron erdő, illetve erdő ajnövényzete, bozótos fák, illetve fák lombkoronája is égett. Ezt a tüzet egyébként a légből a rendőrségi helikopter vette észre, ő riasztotta a 112-t. A nehezen megközelíthető, nehéz teret viszonyok között kialakult tűzesethez már mi is segítséget kellett, hogy kérjünk a honvédségtől. Itt két honvédségi helikopter segítette a tűzoltását.
És egy kicsit még maradnék a olyan értelemben a szabadtéri tüzeknél, hogy a saját kertünkben lévő szabadtéri tüzeknél, itt a sütögetést, grillezést említette, ugye, illetve még ilyenkor azért szokott olyan lenni, hogy hát füvet nyírunk, gajazunk, bármi ilyen előfordul. Ezeket meg lehet-e gyújtani, nem lehet, ugye ezekről is sok téveszme kering, ezt is ide kapcsolnám még a szabadtéri tüzekhez, hogy gondolom ezek is okozhatnak gondot, és ebből is keletkezhet nagyobb tűz.
Így van. A tűzgyújtási tilalom idején ugye mindig a szabadtéren égetéshez, itt a kerti zöld hulladék égetésre gondolok, itt a helyi önkormányzati rendelet az irányadó. A legtöbb önkormányzati rendeletben egyébként tilos ilyenkor is a kerti zöld hulladék égetés, tehát hiába engedély meg az önkormányzati rendelet, maga a tűzgyújtási tilalom ezt felülírja. Éppen ezért legyünk körültekintőek, lehetőség szerint ne csak, hogy ne gyújtsunk kerti hulladékégetés kapcsán tüzet, hanem olyan szabadtéri munkáknál, olyan tevékenységeknél, olyan munkavégzéseknél, amelyek hő vagy sziklahatással járnak, ezeket halasszuk el, vagy ha halaszthatatlan maga a munkavégzés folyamat, akkor mindenképpen azzal kezdjük, hogy a munkaterületet tisztítsuk meg, illetve legyen bekészítve oltóanyag is. Ugye ilyen a heggesztés, flexelés elsősorban. Ilyenkor mindig legyünk arra tekintettel, hogy a legkisebb szikra is végzetes lehet abból a szempontból, hogy percek alatt a kis tűz nagy kiterjedésűvé válhat, amire egyébként volt is példa a 32. héten. Ugyanakkor, ha a borsodabói szemtén vármegyét nézzük, akkor említettem, hogy az év eddig eltelt időszakában már 10 000-et is meghaladta országosan a szabadtéri tüzeknek a száma. Ez borsodabói szemtén vármegyére az év elejétől 1700, közel 1800 olyan esemény volt, ahova vonulnunk kellett a szabadban keletkezett tűz miatt, és hogyha a hőség riasztás elrendelése azaz a július 30-ai időponttól nézzük, akkor csak Miskolcon, illetve a diósgyőri városrészben volt 26 olyan tűzeset, amely a szabadban keletkezett, tehát aljrényzet égett.
Ezeknél az eseteknél, akár a nagyobb tüzeknél, akár a kisebbeknél mi a tapasztalat, mi a végső konklúzió, úgymond mi miatt gyulladnak meg ezek a szabadtéri tüzek, mi miatt keletkeznek, illetve hogyan képzeljük el, azért gondolom ezeket nehéz oltani, nagyon gyorsan terjednek, milyennek a folyamata, úgymond hogyan terjednek ezek a tüzek, illetve mi gyújthatja meg ebbe a nagy szárazságba.
Általánosságban elmondható, hogy a szabadtéri tüzek kialakulásához 99%-ban az emberi gondatlanság, figyelmetlenség vezet. Ez azt jelenti, hogy valamit nem tartunk be, vagy nincs oltóanyag, vagy anyagul vesszük magát a környezetet, amikor ilyen gyúlékony állapotba kerül. Akár egy kidobott cigarettacsik, akár egy szemetelésből adódó tűzeset is előfordul, hiszen ilyenkor a fémtárgyak, az eldobott fémtárgyak, üvegdarabok, ezek mind-mind lencse hatásnak köszönhetően fel tudják melegíteni gyulladási hőmérsékletig a környezetet. Ugye száraz az aljnövényzet, száraz a természet, csapadék nem nagyon volt az elmúlt időszakban. Ilyenkor gyúlékonnyá válik, nem véletlen az, hogy az erdőgazdakodásért felelős miniszter, illetve az erdőszetért felelős szakemberek a katasztrófavédelemmel együtt elrendelik a tűzgyújtási tilalmat, hiszen ilyenkor olyan gyúlékony állapotba kerül a környezetünk, hogy a legkisebb szikra vagy egy eldobott cigarettacsik is végzetes lehet. Ugyanakkor a szabadtéri tüzek kialakulásához a nagyobb területen az is vezet, hogy későn észlelik. Tehát ha valaki a szabadban keletkezett tüzet lát, azt azonnal jelezze a 112-es segélyhívón, hiszen ilyenkor még meg lehet fékezni rövid időn belül. Ugyanakkor, ha senki nem vesz róla tudomást, akkor ugyan nagy kiterjedési tűzé válhat. És fontos az is, hogy kellően figyeljünk oda a környezetünkre, tehát ne csak magunkat kíméljük a hőségben, hanem a környezetünkre is figyeljünk.
Hogyan előzhetünk meg ilyen szabadtéri tüzeket? Milyen jó tanácsokat tud adni? Úgymond mit ne csináljunk?
Hát mindenképpen a szemetelést, illetve a tűzgyújtást azt kerüljük. Ezekben a napokban, illetve ezekben az időszakokban, ha kijelölt tűzrakó helyeken az erdők közelében semmi esetre se gyújtsunk tüzet, hiszen maga a tűzgyújtási tilalom is ezt mondja ki, illetve ezt rendeli el. Ezeket a rendeleteket pedig ahhoz be kell tartani, hogy ne váljanak a természet a lángok martalékává, hiszen egy drasztikus számot mondott most országosan, az eddig bekövetkezett szabadtéri tűzesetek kapcsán a 100 millió négyzetmétert is meghaladta a tűzzel érintett terület nagysága. Nem nehéz kiszámolni, hogyha Magyarország területét vesztük, hogy ez mit jelent. Nyilván egy négyzetméter is tud olyan pusztítást okozni, amelynek a regenerálódása éveket vesz igénybe, nemhogy amikor 100, illetve 150 hektárokról beszélünk.
Ez mekkora munka a tűzoltóság, a katasztrófa védelem részére, mekkora munkát ad ez önöknek, hogyan képzeljük ezt el, főleg még azt is hozzácsatolnám, hogy egy ilyen vízhiányos, aszályos időszakban gondolom a vízzel is, vízellátással is nehézségek vannak. Hogyan dolgoznak ilyenkor a kollégák, milyen körülmények között, egyáltalán hogyan lehet megakadályozni egy ekkora szabadtéri tüzet?
A szabadtéri tüzek oltása az igen időigényes, hiszen ezek a kialakult tűzesetek hiába részt nehezen megközelíthető helyeken vannak, tehát mindenhova nem is lehet bemenni magával a tűzoltó autóval, hiába vannak akár nagy kapacitású visszaállítóink is. Ugyanakkor a nehéz terepviszonyok mellett sokszor csak gyalogosan közelíthetőek meg ezek a helyszínek, akár háti tartályos permetezővel, amivel a vizet viszik a tűzoltók. Gondoljunk bele abba, hogy ha esetleg még mondjuk légzőkészülék is kell egy-egy ilyen forró napon a tűzoltáshoz, akkor akár 20-25 kilót is pluszban cipelik magukkal, nehéz fizikai hatásnak vannak kitéve a hőségben. Így elég nagy kihívást jelent az, hogy mondjuk egy vízhiányos területre a vizet eljutatni. Éppen ezért kellett például a légioltáshoz a két helikoptert is kérni a Dédestapolcsányi esethez. Nyilván minden ilyen tüzet próbálunk megakadályozni minél hamarabb. Ugyanakkor sokszor a nehéz terepviszonyok mellett akár a felerősödő szél is növelheti a tűzterjedését. Éppen ezért vannak olyan esetek, amikor a nagy kiterjedési tűz oltása akár egy napot is igénybe vesz.
Kicsit külön ki akartam térni erre a Dédestapolcsányi esetre. Nem tudom, ez mennyire volt unikum, úgymond a katasztrófa védelem számára. Magyarországon milyen gyakran szokták a honvédségi helikopterek segítségét kérni? Mennyiben volt ez másabb, különlegesebb ez a tűzeset, ha úgymond fogalmazhatunk így, hogy különlegesebb?
Hát itt a nehéz terepviszonyok miatt volt szükség egy ilyen régi segítségre. Ugyanakkor szerencsére nem jellemző, hiszen azért a nagy kiterjedésű erdőtűzek Magyarországra nem jellemzik a domborzati viszonyokat, hogyha figyelembe vesszük. Ugyanakkor akár a külföldi tűzoltáshoz, gondoljunk itt a macedón erdőtűzre, oda is nyújtott Magyarország segítséget a honvédségi helikopterekkel, illetve ugye Magyarország részéről pedig a NOR mentőszervezet érkezett az erdőtűzoltásához a közelmúltban néhány éve. Ugyanakkor az is rávilágít arra, hogy ilyen kisebb esetek, esetszámokról tudok beszélni, amikor mondjuk Magyarországon ugye a légi tűzoltáshoz más erőket, eszközöket kell bevonni. A legutóbb, ami ilyen nagyobb kiterjedésű tűz volt, az néhány éve a Ortobágynál keletkezett tűzesetnél szolgált még a oltóanyag odajuttatásában hasonló erőeszköz más szervezet részéről.
A Dédestapolcsányi esetről mit lehet tudni, itt mennyi kollega dolgozott, vagy mely rajok dolgoztak, illetve a, úgymond ez a légi oltás, az hogyan működik, hogyan képzeljük el, úgymond a helikopterek hogyan tudták segíteni a katasztrófa védelem kollégáit?
A Dédestapolcsányi esetnél a szomszédos vármegyék tűzoltói is érkeztek az esethez, tehát több város, hivatásos, illetve önkormányzati és önkéntes tűzoltók is segítséget nyújtottak, hiszen a nagy kiterjedésű tűznél gyalogosan is több oldalról kellett megfékezni a lángokat. Itt az önkéntes tűzoltók jelenléte az kiemelendő, hiszen Borsodabó-Üzemfén vármegyéből 3 olyan önkéntes tűzoltó egyesület is érkezett, aki a hivatásos egységek munkáját tudta segíteni. Maga a légitűzoltás pedig úgy néz ki, hogy egy nagyon speciális balon, amelyet a helikopter magára csatol, meg tudja meríteni egy álló vízű tóba, és magát az oltóanyagot a levegőből tudja célirányosan engedni.
Ennek az oltása, gondolom, a Dédestapolcsányi tűzoltása sikeres volt, hiszen ugye nem hallottunk folytatásról, tehát hogy mennyi idő alatt sikerült, és milyen munka volt, úgymond ez az összmunka, mennyire mondható sikeresnek ez az együttműködés?
Sikeresnek mondható az együttműködés, hiszen rövid idő alatt a két légi támogatással sikerült lokalizálni magát a tüzet. Az utómunkálatok azért még néhány órát igénybe vettek, de gondoljunk bele abba, hogy ez is egy szűk félnapos, vagy félnaposnak is mondható tűzoltás volt, tehát több órán keresztül tartott. Ebből tanulva tényleg óvjuk környezetünket, hiszen aki az elmúlt időszakban, ebben a forróságban, Nagyisten erdőben járt, ott is látja, hogy mennyire ki van száradva maga a talajnövényzet.
Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Dóka Imrét, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét hallották, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. Repeta.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Miskolcon mutatkozott be a 100 hangszert a kézbe program, amelynek keretében egy szakmai konferenciát is tartottak, Álmodunk egy világot címmel. Itt szó volt a rendszerváltástól a könnyűzenei oktatásról, kutatásokról, zeneiskola és könnyűzenei hálózatról és a szakmai szervezetekről. Bajnai Zsolttal, a Hangőr Egyesület poptanítás munkacsoportjának vezetőjével, a hangfoglaló program elindítójával beszélgettem. Talán mind a mai napig keveset beszélünk a könnyűzenéről, a könnyűzene különböző műfajairól, és hát tulajdonképpen ez a Hangőr program egy ilyenfajta célt szolgál, hogy végre ismerjük meg, taníthassuk azokat a műfajokat, amiknek még állítólag hivatalos tananyaga sincsen. Valóban ez így kimondva, hogy pop tanítás egy kicsit idegenül hangzik, mert ugye vannak a különböző zeneiskolák, állami zeneiskolák, művészeti iskolák. Azért a konziban van már jazz tanszak, a egyetemen, például a Miskolci Egyetemen is van könnyűzenei tanszék. Ezen belül hol a pop?
Hát ugye ez egy elnevezés kérdése, ezen hosszasan vitatkozhatunk, amikor ugye a rock történetről beszélünk és beat korszakról szoktunk beszélni, akkor mindig megkapjuk, az meddig tartott. Ezt tekintsük a magyar könnyűzene összefoglaló nevének, és igazándiból szerintem inkább az a kérdés, hogy az elmúlt 10 évben például ugye a magyar könnyűzene felsőoktatása elindult Miskolcon, Debrecenben, voltak már nyomai Pécsen. Valamilyen szinten van középfokú oktatás, itt ugye a mai konferenciákon a Roksuliról volt szó, ami ezt nagyjából lefedi, viszont az, ami a legnagyobb hiányosság, és itt ugye az utolsó előadásban is erről szó volt, hogy az alapfokú képzésnek nincs meg semmiféle háttere. Tehát ma Magyarországon hivatalosan könnyűzenét alapfokú művészeti iskolában nem lehet tanítani, vagy csak mindenféle kerülőkkel, miközben nagyon sok zeneiskolánk van, amikről tudjuk, hogy nagyon sok gyerek onnan időközben eltűnik, és épp azért, mert hogy nem azt tanulja, amit ő minden nap hallgat. És ami nagy hiányosság az, hogy ahol ma könnyű zenét lehet Magyarországon hallgatni, az az országnak nagyon pici részét fedi le.
Például hozzunk rádiós példát, ugye rádióban is a Rádió Edit, a sláger, tehát az a fajta verzió, ami mindenki számára hallgatható. De hát visszatérve az oktatásra, minden gyereknek az életében van egy olyan periódus, amikor gitárt fog. Én ebben biztos vagyok, vagy beül dobolni egy bandába, de hát nem mindegy, hogy hogyan.
Hát ez jó lenne, ha így lenne. Ugye ezt a mai Miskolci konferenciát annak apropóján szerveztük meg, hogy ez a 100. hangszert a kézben itt van Miskolcon. 10 évvel ezelőtt indítottuk el, hogy az országba kb. 140 hangszert körbe hordozunk. Eddig 57 településre jutott el ez a 348. kiállítási nap, már 250 ezeren jártak ezeken a kiállításokon, de még mindig azt kell mondani, hogy az nem egy evidencia, hogy egy gyerek gitár tud a kezébe venni. Mert még mondjuk könyvesbolt nagyjából viszonylag sok helyen van. Oda be lehet menni, le lehet venni a könyvet, lehet forgatni. De a hangszerboltok azok szinte eltűntek az országból. Nem lehet csak úgy bemenni. Ha be is lehet menni, hát ott nem fogják csak úgy a kezébe nyomni a gitárt, nem tud leülni dobolni, nem tud leülni egy billentyűs hangszerhez, és így kevésbé tud választani vagy dönteni. Pedig tényleg mennyire jó lenne az. Én hiszek abban, hogy minden gyerekben ott van egy zenész, és tényleg, ha mindenki gitárt foghatna a kezébe, akkor minden gyerek legalább az érettségig biztos, hogy zenélne, mert az klassz, menő, valamit meg tud tanulni. De ezt a lehetőséget, ezt nagyon sok gyerek nem kapja meg, és én itt velem vállalni, hogy nagyon-nagyon sok Stinget és Zoránt elvesztettünk az elmúlt évtizedben csak ezért.
Én most azon gondolkozom, hogy ki írhatná meg a tananyagot, mert hogy aki színpadon áll, ő sem kottából tanulta a műfajt.
Ez egy jogos kérdés, és ugye sokfelől meg lehet közelíteni. Az egyik kérdés szerintem az, hogy igen, kell könnyűzenei pedagógus képzést indítani egyetemi szinten. Enélkül nem lesz soha rendes könnyűzenei képzés. De hogy nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt a színész képzésben, amikor színész diplomához kötötték a társulatoknál a munkát, akkor volt egyfajta felmentés ebből. El lehetett fogadni, hogy nem képzett színészek is színészként dolgozzanak. Ezt a könnyűzenei oktatásból is meg lehetne tenni, hiszen évek, majdhogy nem évtized kellene ahhoz, hogy könnyűzenei tanáraink legyenek. Nagyon sokan egyébként megvannak, hiszen akik magánba oktatnak, vagy a rocksulikban oktatnak, ők létrehozták a saját tananyagaikat. Itt ugye Andrásik Rémo, aki egyébként miskolci, ő 30 éve írja a gitár iskolai anyagokat, 30 éve csinálja a gitármánia tábort, tényleg 10 000-es nagyságrendben tanított már gyerekeket zenére, tehát alapvetően meglennének a tananyagaink, az a fajta pedagógus képzés, amire szükség lenne, az még nagyon hiányzik, és akkor itt ehhez tulajdonképpen egy megközelítés, hogy miközben az énekzene tanárképzésünk egyre rosszabb helyzetben van, és az énekzene oktatás az iskolákban a heti 1 órával, vagy még valameddig 2 órával, általában az az óra, amikor a matekot pótoljuk, meg elmegyünk a kötelező fogorvosi vizsgálatra, tehát hogy az énekzene oktatásnak egy nagy-nagy kitörési lehetőség lenne, ha el tudnánk kezdeni mondjuk mellette könnyű zenei zenetanárokat képezni.
Nekem élénk emlékeim vannak az Átkosból, amikor csak úgy lehetett fellépni, ha volt az embernek egy OSK vizsgája. Ez pontosan abból állt, hogy 100 darab hazai slágert meg kellett tanulni, és kellett tudni szolmizálni, és elég nagy probléma volt. Viszont ennek az OSK vizsgának meg kellett lenni. Arról nem beszélve, hogy volt egy interkoncert, ugye, ami külföldre menedzselte a zenekarokat, tehát volt valami szakmai mérce. Most van-e ilyen?
Szerintem a szakmai mércét azt megadják a koncertek, tehát ugye,
tehát maga a közönség?
Maga a közönség, ha ki tudjuk belőle venni a fura állami támogatásokat. Tehát amikor sok pénzzel telenyomunk egy zenekart, hogy csináljon egy Budapest sportcsarnokot, vagy elmenjen egy falu napra, vagy ilyen városi ingyenes napra, ami nagy-nagy rákfenéje szerintem a könnyű zenének, mert akik ott fellépnek, azok nem biztos, hogy akár Miskolcra eljönnek, és egy 200 fős klubba belépőjegyére tudnak menni koncertezni. És szerintem az a mérte, amikor tényleg egy közönség fizet érte, és újra fizet érte, a pécsi 30Y zenekar, tudom, akik 30 éve járják az országot, és elmennek 150 emberért is, mert az a közönség, és így épül fel a közönsége. De ugye hozhatunk külföldi példát, a spanyol nyelvterület nagy-nagy sztárja Bad Bunny, aki 10 évvel ezelőtt még egy bolti eladó volt, most, amikor mi beszélgetünk, Madridban 80 000-es koncertet tart egymás után, 800 000 ember. Az egész magyar kulturális életnek nincs ekkora felvevő piaca, de ott az a 800 000 ember fizet érte. Tehát egyértelmű, hogy ő ezt pénzért meg tudja csinálni. Persze kellenek az ingyenes rendezvények is, meg van, amit nem lehet piaci alapon, de az leginkább az oktatás, meg az alapfokú képzések, amit igenis az államnak kell támogatni, hogy majd kinőjenek belőle azok, akik ilyen nagy sztárok lehetnek.
Tehát gyakorlatilag a szervezett háttér egyáltalán nincs meg. Elmondhatjuk ezt így?
Hát általános háttér biztos, hogy nincs. Vannak morzsák, vagy ilyen apró részek, amik nem állnak össze egy olyan nagy egészé, hogy azt lehessen mondani, hogy a könnyű zenében van egy közösen kidolgozott modellünk, hogy hova akarunk eljutni, de ebbe beleértem azt, hogy működni kellene minden megyeszékhelyen könnyűzenei klubnak, a könnyűzene múltját föl kellene dolgoznunk, mert nagyon sok hiányzik belőle, a könnyűzene oktatásra tanárokat kellene képeznünk, tananyagot kellene előállítanunk, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a magyar könnyűzene külföldi exportját is, a külföldi megjelenésítés segíteni kellene. Mindennek van egy-egy picike kezdeményezése, de nem áll össze egy olyan egészen, mint mondjuk az országos filharmónia, ami a komoly zenét tudja vinni, vagy egy-egy olyan nagy zenekar, ami a komoly zene területén, ami ugye egyrészt a képzésnek is egy vonzereje, másrészt egy exportcikk is, harmadrészt pedig megélhetést biztosít a jó zenészeknek. Tehát azért azt se felejtsük el, hogy a magyar könnyű zene szereplőinek jelentős része másodállásban könnyű zenész.
A dolognak az emberi oldala jutott most eszembe, hogy nincs hova menni ezeknek a gyerekeknek. Hát egy-egy zenekarnak akkora holdudvara volt, ezek a klubok olyan közösségi életet jelentettek, hogy ebben is kitörés lehet ez, nem?
Igen, és ezt abból a szempontból is érdemes lenne megfogni, hogy ezek a klubok, zeneiskolák, vagy ha ezek összekapcsolódnak, ezek egy-egy településnek mekkora megtartó ereje lehetne. Ugye Magyarországon szinte a nagyvárosok is abba szenvednek, hogy a fiatalok elmennek, nem jönnek vissza, mert nincsenek olyan gyökereik. Micsoda gyökér lehetne az, hogy én itt tanultam zenélni, itt zenélek, itt vannak az én rajongóim, innen indultam, ide jövök vissza, itt fog a gyerekem is zenét tanulni. Tehát ebbe egy kicsit a közművelődéssel kellene a könnyű zenének együtt dolgoznia, meg az oktatásnak is együtt dolgozni, és akkor ezek meg lehetnének. Én egyébként hiszek abban, hogy nem azért nyomkodják a gyerekeink a telefonokat, mert az egy akkora mágnes, hanem azért, mert nem biztos, hogy tudunk nekik élő produktumokat kínálni, mert bizony mi felnőttek is inkább nyomkodjuk a telefonunkat, holott nekünk is sokkal jobb lenne, ha leülnénk néha beszélgetni, és a gyerekeink is ezt látnák példaként.
Milyen a fogadtatása itt Miskolcon ennek a Hangör programnak?
Hát ugye nagyon nehéz, tehát maga a hangszer bemutatónk, ami itt a műhában, a művészetek házában megy 3 napig, oda köszönhetően a szervezőknek szerintem egy olyan jó 2000-2500 gyerek el fog jutni. Ők el fogják mondani a szüleiknek, és remélem, hogy ők is el fognak jönni. Tehát azt a létszámot, amit máshol is sikerül hozni, az szerintem menni fog. Biztos vagyok benne, mint hogy itt a konferencián elhangzott Debrecen kapcsán, hogy emiatt jó néhányakban fel fog merülni az, hogy jó lenne zenét tanulni. Tehát a zeneiskolák ezt szeptemberben meg fogják kérdezni, hogy itt volt ez a program. És mindaz, ami ezen túl van, hát most legyünk őszinték, a könnyű zene oktatása nem tömegeket érdekel, mindaddig, amíg ezből nem lesznek iskolák, és nem tanulhat 100 000 gyerek Magyarországon könnyű zenét, mint ahogy tanul komoly zenét, addig ez egy ilyen keveseknek a problémája, de nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Tehát azért is gondoltuk azt, hogy itt a Miskolci 100. hangszert a kézben, ez kapcsolódóan Álmodunk egy világot címmel, éppen itt rendezzünk egy ilyen kis mini konferenciát a könnyű zene oktatásról, mert most van itt az idő, hogy ezt felmutassuk, hogy sok mindent csináltunk, és tovább szeretnénk lépni abban, hogy a popzene, vagy a populáris zene, az az alapfokú művészeti iskolákban ugyanúgy jelen lehessen, mint a népzene vagy a jazz.
Miskolcon mutatkozott be a 100 hangszert a kézbe program, amelynek keretében egy szakmai konferenciát is tartottak, Álmodunk egy világot címmel. Itt szó volt a rendszerváltástól a könnyűzenei oktatásról, kutatásokról, zeniskola és könnyűzenei hálózatról és a szakmai szervezetekről. Bajnai Zsolttal, a Hangör Egyesület poptanítás munkacsoportjának vezetőjével, a hangfoglaló program elindítójával beszélgettem.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.